Tehát Máté evangéliuma 6. fejezet 11. versét fennállva hallgassuk meg. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Az úri imádsággal foglalkozunk az elmúlt időszakban, és átvettük azt, hogy mennyi ember már nem imádkozhatná meg el ezt az imádságot, mert ugye úgy kezdődik, hogy mi atyánk. Csak Isten gyermeke kezdheti el az imádkozást így, hogy mi atyánk. Hiszen akik újjászülettek, akik megtértek és bekerültek Isten családjába, azok Isten gyermekei. Akik befogadták az Úr Jézus Krisztust az ő szívükbe, azok mondhatják azt az Istennek, hogy mi atyánk. Aztán átvettük az utána következő 3 kérést, amely nagyon egybe tartozik, hiszen mindegyiknek a vége az, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis úgy szenteltessék meg a te neved itt a földön, ahogy a mennyben megszentelik az angyalok. És hát úgy jöjjen el a te országod, ahogy mert ott a mennyben megvan, hát arra vágyik a mi szívünk, hogy ebbe az országba élhessünk mi is, és de jó lesz, hogyha majd a földre jön ez az ország, mert lesz új ég és új föld. És imádkozza a hív ember az, hogy jöjjön el, minél hamarabb. Aztán legyen meg az ő akarata, ahogy a mennyben lesik, hallgatják a mennyei lények, hogy mit mond az Isten, és már is indulnak, és teljesítik az ő akaratát. Ó, de jó lenne, hogyha te is, meg én is itt a földön ugyanúgy hallgatnánk az ő akaratát, és már mozdulnánk, és indulnánk, és tennénk, amit a nagy királyunk mond. És hát azért is tartozik ez a 3 kérés egy blokkba, mert nézzétek csak, hogy Isten által, Isten dolgaival kapcsolatosan kérünk, hogy az ő országa jöjjön el. Az ő neve szenteltessék meg. Az ő akarata teljesüljön. És innentől kezdve olyan kérések jönnek, amelyek a mi kéréseink. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És innentől kezdve az imádság abba fordul át, hogy vannak az embernek kérései a saját életére nézve. Uram, ezt is hallgass meg. Hát nézzük meg ezt az első ilyen kérést, amely a kenyérrel, a kenyér kérdésével foglalkozik, és álljunk meg ebben a mondatban több szónál, és gondolkozzunk el rajta, kapjunk ebből üzenetet, Isten vezessen, tanítson ebből bennünket. Hát az első ilyen szó, a legfontosabb szó a kenyér. Ebben a kérésben, ebben a rövid mondat részben. Jézus arra tanít bennünket ezzel, hogy ő fontosnak tartja, hogy milyen szükségeink vannak. Nézzétek meg, hogy ez az első kérés, amit a szánkba ad, ami a mi kérésünk, a kenyér kérdése. Hogy fordulj oda az gondviselő Istenhez, aki gondoskodik rólad, aki tudja, hogy mi a szükséged. Jöjj ő hozzá, kérd tőle a mindennapi élelmet, a mindennapi kenyeret, azt a betevő falatot, mert ő tud gondoskodni rólad. A Biblia tele van olyan részekkel, olyan történésekkel, amelyben azt látjuk, hogy az Isten az oda néz a népére, egy ember életére, és gondoskodik róla. Most énekeltük ezt az éneket, és hát nem arról szól, hogy az Isten kihozta az ő népét a rabságból, és pusztai vándorlások folyamán, ami 40 esztendeig tartott. Tudtak termelni valamit? Megkapálták a szőlőjüket? Elvetették a magot a pusztai vándorlásban? Nem. Isten hordozta őket, mennyei étellel táplált, ugye az égből hullott a manna, és azt olvassuk Mózes könyvében, amikor fölszíktatta lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mint apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt, Izrael fiai ezt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. 40 éven keresztül jött ez a fajta kenyér. Nem kapáltak, nem ástak, nem vetettek, nem fáradoztak ezért, az Isten adta, és egy több mint félmilliós népet táplált az Isten minden nap. Milyen gondviselő. Mennyire odafigyelt erre a népre, és mennyire oda akar figyelni a magyar népre is. Gondoskodni róla. Minden nap meglegyen a betevő falat. De Isten egy emberre is különösen oda tud figyelni. Gondoskodni tud róla. Gondolja csak Illésre. Aki ott a nehézségben, Isten elküldi őt egy helyre. Patakból táplálja, hogy legyen ivóvize. De hollóknak is megparancsolja, hogy legyen eledel. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihasz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Micsoda gondoskodás, rendkívüli módon, csoda módon gondoskodik az Isten az ő prófétájáról, az ő szolgájáról. Lehet életedben te is átéltél néha, amikor megszorultál ilyen gondviselést, ilyen gondoskodást, ahogyan kirendelt az Isten azt a testi szükséget, amelyben éppen szükséget szenvedtél. Aztán emlékezünk csak arra, amikor Jézus tanít. 5000 férfi ül ott, gyerekekkel, nőkkel együtt 10000 is lehettek. És aztán jönnek a tanítványok, és mondják, hogy Mester, későre jár, bocsáss el a sokaságot. Hát hagyj vegyenek valami élelmet magukhoz, mert már biztos éheznek, késő van. És Jézus nem engedi el őket, nem hallgat a tanítványokra, hanem ő megvendégeli azt a sok ezer embert. Esetleg azzal kezdi, hogy azt mondja a tanítványoknak, hogy ti adjatok nekik enni. Mi? És akkor jön a keresgélés, mennyi élelmünk van, egy gyermektől kaptunk valamit, mi az ennyinek? Vagy most Jézus, te mit akarsz? Menjünk el itt a falvakba, azt vásároljunk be, akkor jön egy fejszámítás, hogy mennyi dénárnak is kéne ahhoz lenni, hogy jól lakassuk ezt a népet. Ki is mondják. De valamit elfelejtenek. Hogy ott van velük Jézus. Valami kimegy a fejükből. Hogy ott van az a Jézus, aki meg tudja vendégelni ezt a sokaságot. Ők nem tudták ezt megtenni, nem volt erejük hozzá. De nem is kérik. Nem is fordulnak oda Jézushoz, hogy Jézus, te meg tudod tenni. Te csodát tudsz tenni. Na, itt van a mi nagy hibánk. Ezzel a imádkozással, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyeret. Itt van a mi gondunk. Hogy mi úgy vagyunk, hogy majd mi megoldjuk a kenyér kérdést. Ti adjatok nekik enni. Jó. Akkor megpróbáljuk, mi, saját erőnkből, mint ahogyan itt az imaórán is hallgattuk. Hogy akkor neki durálom magamat, fejszámolásba kezdek, minden elmémet, minden fizikai lehetőségemet figyelembe véve, majd én megoldom. És a mai modern embernek ez a másik nagy baja, hogy olyan anyagias lett, hogy azt mondja, hogy én majd megoldom. Hadd kérdezzem meg tőled. Mikor imádkoztál utoljára a kenyér kérdéséért? Nem azt kérdezem, hogy amikor megterült az asztal, és hálát adtatok azért, hogy Uram, köszönöm, hogy van leves itt az asztalon, köszönöm, hogy van kenyér az asztalon, meg lesz második, meg süt is, hanem mikor kérted azt, hogy Uram, add meg a mindennapi kenyeret. Gondolkozzon már el egy kicsit. Mikor kértett ezt utoljára? Tudjátok, miért nem kérjük? Mert jön a nyugdíj, mert jön a fizetés, mert elmegyek az Aldiba, vagy a Lidlbe, vagy ebbe a boltba, és majd én azt beszerzem. Hát meg tudom én azt csinálni? Hát kenyeret tudok én adni az asztalra? Minek azt az Istentől kérd? Minek azt azért könyörögni? Minek? Hát megcsinálom, megteremtem, előhozom. Megoldom, mint a tanítványok is, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani? Hogyan tudjuk akkor ezt az 5000-et is, noha ez most egy kicsit sok, mert magunk között tudnánk enni, megvendégelni? Vagy tennap fölmerült az közöttünk, hogy hogy fog ez majd menni a háladó napon, hogy megvendégeljük majd a vendégeket? És akkor már is mi jár az ember agyába? Hú, hát akkor testvérek, akkor többet kell most egy kicsit sütni, meg főzni, és az Istent nem kéne kérni, azt ki lehet hagyni. Majd mi megoldjuk. Mikor kérted utoljára az élelmet az Istentől? Ugye mennyire magabiztosak, gőgösek, büszkék tudunk mi lenni, hogy majd mi megoldjuk. És nem kérjük, nem fordulunk oda az Istenhez, és nem kérjük mindezt tőle. Luther Máton úgy elemezte ezt a kérést az úri imádságban, hogy ez nem csak kenyér kérdés, nem csak élelem kérdése, hanem ez sokkal több annál, hanem mindaz, ami szükséges az embernek testiekben. Ebben a kérésben az is benne van. A kenyérhez így írja, a kenyérhez tartozik az evés, az ivás, a ruha, a cipő, a ház, az udvar, szántóföld, barom és minden jószág, istenfélő házastárs és gyermekek, istenfélő és hűséges felsőbbség, jó kormányzó, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barátok, hű szomszédok, és ezekhez hasonlóak. Hiszen ez az egy olyan kérés hangzik itt el itt a legelején, amely a mi testi dolgainkkal foglalkozik. És nem csak azt kell néznünk, hogy a kenyér adja meg az Isten, hanem minden szükségünket, ami ebben a földön fölmerül. Amikor egy családnak hiányzik valami, nehéz beszerezni a tanszereket, a tankönyveket, akkor azért is lehet imádkozni. Ha egy családnak éppen szüksége lesz egy kocsira, akkor benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk van, csak most nem azt mondjuk, hogy a kenyerünket, hanem a mindennapi kocsinkat ad meg nékünk ma. Ez is beletartozik. Luther Máton így elemezte ezt az igeverset. És ha elolvassuk a 6. fejezetet végig, akkor megértjük, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, akkor nem csak a kenyért sorolja föl itt, hanem ezt olvassuk, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyeitátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. És ezért lehet imádkozni. Ezeket a bajokért. Ha megromlik az egészség, az is a mindennapi kenyér. Szükségben szenvedek, Uram. Jöjj, segíts rajtam. Így már lehet, hogy azt mondod, hogy igen, szoktam imádkozni. Ezért is. Amikor valamiben hiány szenvedünk, valamiben szükség merül föl, és jól teszed, mert minden aprósággal is mehetünk az Istenhez, mint amikor egyszer mondta felháborodottan Spurgeon egyik gyülekezeti tagja, hogy nézed már az egyik testvér azért imádkozott, mert elveszítette a kulcsát. Hát kell az Istenhez jönni ilyen apróságokkal? És akkor Spurgeon azt mondta, minden dolgunkkal jöjjünk az Úr elé. Még a kis apróságokkal is. amiben szükségünk lett, és szükséggel szenvedünk. Ha a kulcsot elveszítettük, hát nem ő tudja, hogy hol van. Nem ő tud segíteni abban is, hogy megtaláljuk. De jó, hogyha rá tudol hagyatkozni az Istenre, és egyre kevésbé hagyatkozol a te saját eszedre, a te saját erődre, abban bízva, hogy majd én mindent olyan jól meg tudok oldani. És minden olyan jól fog menni, mert én ügyes vagyok, én vagyok a Jani, aki mindent meg tud csinálni. Ettől óv bennünket ez az imádkozás. Jöjj szükségeiddel az Istenhez. Bármi, ami fölmerül, imádkozz ő hozzá. És hát itt ebben a fejezetben, az imádkozás előtt nem véletlenül olvassuk azt, hogy ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóak, mint a pogányokhoz, mert tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ne imádkozzatok tehát hosszan, hanem mondjátok el, mi a szükség. Tudja ő az, de azt mondjátok el. És azt is tudjuk, testvérek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Nem csak kenyérrel élünk, hanem lelki kenyérrel is. És ezt is lehet kérni naponta. Uram, éhezik a lelkem, szomjúhozik az én lelkem. A te igazságodra, a te igédre, a te szabadra, a te üzenetedre. Adj választ ebben a kérdésben, Uram, adj kenyeret nekem. És milyen jó, amikor átéled, hogy az Isten lehajol, megszólít, és kenyeret ad, életkenyerét adja, Krisztust adja neked, megoldást adja, vigasztalás, bátorítást ad, útmutatást ad neked. Kérjétek, imádkozzatok, hogy adja meg az Isten a mindennapi kenyeret. A következő szó, amivel foglalkozzunk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, hogy add meg. A tanítványok tehát úgy voltak vele, hogy majd ők megadják ennek a sokaságnak. Fejszámolásba kezdtek. De az Isten tudja ezt megadni. Isten képes erre. Isten képes megadni mindazt neked, amire szükséged van. Tudom, hogy ehhez kellünk azért mi is. Hiszen az élelmet azért nem úgy kapjuk, hogy ülünk a szobában, a hintaszékben, hintázunk, és majd oda kerül elénk egy tányér, oda kerül az élelem. Hanem azért tenni is kell. És tény és való, hogy nekünk is mozgósítani kell magunkat. Nekünk is tennünk kell valamit, hogy a mindennapi szükségünk be legyen töltve. A tesszalonikai gyülekezetben többen úgy gondolkoztak, hogy Jézus második eljövetele már nagyon közel van, minek dolgozzunk? Minek menjünk el dolgozni? Fáradtságos az. Hát visszajön az Úr és kész. Nem kell itt nekünk tevékenykednünk. És Pál ezt írja. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Tehát fontos, hogy az ember tegyen is ezért. Fontos, de a hív ember úgy teszi ezt, hogy tudja, hogy az ereje, az elméjének képessége mind az Istentől van. Ő tudja megáldani azt, amilyen van, és őt hívja segítségül. És így tapasztalja meg az ember, hogy kimegy a szántóföldre a szántóvető, és veti a magot, elvégezte az ő munkáját, megtette ott a földön, és aztán várja azt, amit az Isten tesz. Mert azt már nem ember teszi, hogy abból a magból ki kell az élet, hogy abból a magból majd gyümölcs jön, abból majd lesz élelme, azt az Isten hozza elő. Oly sok ember ezt úgy elfelejti. Tehát mi együtt dolgozunk akkor is az Istennel, amikor a szükségünket be akarjuk tölteni. Mi megtesszük a mi oldalunkat, és aztán az Isten is hozzátesz az ő oldalát. És olyan jó, hogy együtt ebben is munkálkodni az Istenben. És az Istennel. És erre hívja föl, és szólítja föl Pál, hogy a ti részeteket, hát azt tessék megtenni, tesszenek a jövő. Ne úgy váljátok, nem lehet másik emberre ráutazni, hogy majd az megoldja a kenyér kérdésemet. Hanem ezért tegyél te is. És milyen jó, ha kaptál erőt, milyen jó, hogyha kaptál értelmet, milyen jó, hogyha kaptál állást, és van állásod, hogy el tudsz abban indulni, hogy a mindennapi kenyeret megkeresd. De mindezt úgy teszed, hogy tudod, mert Istentől kaptad, és Isten erejével tudod véghez vinni. Mert ha lebetegszel, mert ha erőd elszáll, mert ha értelmed megbomlik, ha kérdezzem meg, meg tudod keresni az élelmet magadnak? Sikerülni fog? Hát tudjuk azt, hogy akkor már valaki másnak kell segíteni. De Isten akkor is tud segíteni. Segítségére lenni azoknak az embereknek, akik esetleg már így születtek, azoknak, akik bajba vannak, erőtlenek, nem tudják megkeresni, nincs rá képességük. Isten ott is gondoskodni tud, ott is tud adni olyan valakit, aki gondoskodik rólad, de ez is őtőle van. Aztán álljunk meg annál a szónál is, hogy nekünk. Mert nem úgy van itt az igében, hogy add meg nekem a mindennapi kenyeret, hanem nézzétek csak, add meg nekünk a mindennapi kenyeret. Tehát ne csak nekem, hanem mindannyiunknak, Uram. Gondoskodj mindannyiunkról. A hívő ember, amikor imádkozik, nem csak öncélúan imádkozik, hogy nekem, 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 hanem, ahogy a énekben is benne van, hogy nekünk, nekünk, nekünk. Hogy nekünk is, mindannyiunknak is, Uram. Mert én gondolok a másik emberre is. Őróla is gondoskodjál. Mostanán szükséges szenved. Nem hagyom ki az imádkozásomból. Imádkozok érte. És aztán, ha Isten nálam tette le az övét, akkor átmegyek és átviszem neki. Hogyha Isten letett az én életemben egy Lázárt az ajtó mellé, akkor azért tette le ott azt a Lázárt, hogy ne csak imádkozzak, hogy Uram, legyen már annak a Lázárnak is ott valami, aki ott van az ajtóm előtt, hanem mit tettél le nálam, amit neki adhatok, hogy meglegyen. A hívő embert ez az imádság erre is hívja, hogy amikor kérsz, amikor könyörögsz, akkor gondolj a másik emberre is. Nem igaz az, hogy ez a Föld nem tudja ellátni a 7 milliárd embert. Hazugság. Nem igaz. Nem igaz az, hogy mondják, hogy jaj, bajba leszünk, mert most már olyan sokan vagyunk ezen a világon, hogy nem képes ez a Föld ellátni. Nem igaz. Mert hogy is van? Hány embernél van a világ vagyona? Annak negyede vagy fele? Kutatások is kimutatták ezt, hogy nem sok embernél van óriási vagyon. Hogy van akkor az eloszlás? Valamíg halmoz, valamíg tékozol, valahol meg valamíg nyomorog. Természetesen ennek megvan valamikor a érthető oldala is, mert azok a migránsok, akik ide bejöttek Európába, azok dolgozni akarnak? A nagy fele nem. Ott dolgozott, ahonnan jött? Nem háborúból jött. Ott dolgozott, ott se dolgozott. Akkor miért szegény a drága? Hát azért szegény, mert nem dolgozott. És azt akarja, hogy majd a német gazdaság, meg a többi gazdaság, mint ingyen élőt, eltartsa őt. Na most azok az országok, amelyben nem nincs munkás ember, mert nem akarnak dolgozni, hát azért olyan az ország. Meg amire másra költik. De ez nem azt jelenti, hogy vannak ám olyan országok, ahol dolgoznak, és gyermekeket rabszolgaként dolgoztatják, mai napig is. Megy továbbra is a gyermekmunka bányába. Megy továbbra is a gyermekmunka 9-10 évesen. Óriási rabszolgaság van még mindig. Lehet utána olvasni ezeknek is. Ez helyes. Az az ember, aki mindezt vezeti meg, halomra gazdagszik. Látjátok, ez az eloszlás. Valaki tékozol, valaki halmoz, valaki pedig nyomorog. Mert ilyen az ember. És ebben a kérésben, ebben a könyörgésben ezek az emberek, ezek a gazdagok nem is kérik ezt. Hát minek? Nekem legyen jó, a többi nem számít. Én sajtolom ki a földből mindazt, amit ki kell. Ja, hogy tönkre megy az élet világa ott a környéken, mert én csak a pénzt akarom. Hát kit érdekel? Az a lényeg az, hogy nekem legyen minél több. És többen megviselik, nyomorognak emiatt. A hívember viszont úgy gondolkodik, Uram, kaptam, lehet bőséggel is, és valamit elhelyeztél nálam, hogy gondoljak arra, aki lehet beteg, aki lehet nem tudja előteremteni azt, amit elő kellene, vagy olyan helyzetbe került, akkor Uram, ha indítasz, akkor én indulok, és viszek abból, ami nekem van. Természetesen itt nem arról beszélek, hogy egy hív embernek nem kell az egyről a kettőre mennie. Hogy egy hív embernek esetleg ne legyen többje, vagy ne gyűjtsön. Nem erről beszélek, hanem az ellen beszélek, amit Jézus is mondott a bolond gazdagra. Mit is akart ez a gazdag? Hát azt, hogy olyan termésem van, hogy a sűrömet is lebontom, mert olyan kicsike. Most betakarítom, én nagyobbat kell építenem, és amikor megépítette és betakarította, akkor milyen nagy hibába engedte magát? Hogyan is gondolkodott őt? Azt mondja, hogy van élelmem, van gazdagságom, hát lelkem, egyél így áll, érezd jól magad. Gondolt ez a gazdag ember, ez a bolond gazdag arra, hogy nálam az Isten elhelyezett töbletet azért, hogy neki is legyen kenyere, ne csak nekem. Nem? Vigadozok, jól élek, biztonságban vagyok, a vagyon tartja meg az én életemet, és az a lényeg, hogy nekem jó legyen, és a többi nem számít. És azt mondja az Isten, hogy te bolond! Hát milyen bolondul gondolkozz? Még ma elkérem a te lelked, az kié lesz az a hatalmas nagy vagyon, amit fölhalmoztál, amit elástál, amit nem tettél kincsé, mert senkinek nem akarod odaadni, abból adni, részesíteni. Hát mi lesz veled? Kié lesz a vagyon? Meg mi lesz a te lelkeddel? Tudjátok, olyan szépen megfogalmazt eszel valaki, hogy a gazdag azért van a szegényekért, a szegény meg a gazdagért. Hát nem? Mind a kettőnek szüksége van egymásra. És itt most ne csak arra gondoljunk, hogy anyagiakban gondolkodunk, hogy abban az Isten meggazdagított, hanem lélekben is így van. Egy gyülekezetben valaki több talentumot kapott, mint a másik. A gyülekezetben valakinek olyan értéke van, ami a többinek nincs. Miért kapta? Hát azért, hogy abból adjon. A többinek, akinek nincs. Ha valakinek van szép énekhangja, miért kapta? Hogy otthon a fürdőszobába énekeljen? Magának? Vagy talán azért, hogy kiálljon a gyülekezetben, és vigasztaló, bátorító énekeket énekeljen, hogy felviduljon a többinek is a szíve, aki nem tud úgy énekelni. Vagy miért kapta valaki az ige szólás ajándékát? Vagy miért kapta valaki, hogy jó bizonyságot tud tenni? Vagy miért kapta az, hogy a gyerekekkel úgy tud foglalkozni? Vagy miért kapta az a valaki, aki esetleg jól tud adakozni? Hát azért kapta, hogy éljen vele. Neki ez a gazdagsága. És valamikor te vagy a gazdag, Valamikor én vagyok a szegény, valamikor én vagyok a gazdag, és te vagy a szegény. Azért, hogy adjunk egymásnak. Mert nézd meg az Istent, aki gazdag lett, és gazdag, és nem magának tartogatja a gazdagságot, hanem megteremtette ezt a csodálatos világot, és még a mennyországot is, és beteremti majd az új eget és új földet is, és ki ne teremti magának? Nem, megteremtette a teremtményeit, hogy élvezzék azt a gazdagságot, ami neki van. És erre hívogat, hogy még a saját fiát is odaadta az Isten. A leggazdagabbat, a legértékesebbet, a legdrágábbat, érted és miattad. Nem tartogatta magának a fiát az Isten. Mert látta, hogy a pokolba mész, a semmiségbe, a nincstelenségbe, a szenvedésbe, és ő ezt nem akarja, hanem azt akarja, hogy megtérjél ő hozzá, hogy elfogadd az ő fiát, és ott legyél az ő gazdagságában, hogy tudja neked adni azt a nagy gazdagságot, a megbocsátást, a megtisztulást, az örök életet, az üdvösséget. Hát ilyen az Isten. És azt akarja, hogy mi, akik őt követjük, mi is hasonlók legyünk ő hozzá, vagyis amivel meggazdagított az Isten, azt ne önmagad számára tartogasd, hanem a melletted levő szegénynek. Uram, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, annak a másiknak is, de lehet, hogy nálam helyezted el, akkor Uram, adom neki. És közben ezáltal te is meggazdagodsz még jobban. A te szíved is kinyílik, és hasonlóvá kezd el lenni az Istenhez. Milyen jó, amikor ezt átéled. Milyen jó, amikor ezt megtapasztalod. És végül álljunk meg annál a szónál még, hogy mindennapi. Vagyis mai napra való, létfenntartásra való, szükséges, így lehetne nyersen lefordítani, de hogyha nagyon szeretnénk ilyen magyarázó módon lefordítani ezt a szöveget, akkor úgy fordítanánk, minden napit add meg nekünk naponként. Minden napit add meg nekünk naponként. Ami azt jelenti, Calvin szerint, hogy a ember ne legyen mohó, hanem azt a mindennapit. Mert milyen az ember? A hónapit is. Az azutánit is. Bespájzolok. Mert nem bízok az Istenben. És bespájzolok minél jobban, mert hát ő számomra nem létezik. És mi van, ha majd bajba kerülök? Hát a bespájzolt dologból akkor elő lehet hozni valamit. Mert én nem bízok abban az Istenben. De mit csinál a hív ember? Azt mondja, hogy a mai napi atya az ugyanolyan, mint a holnapi atya, mert ugyanaz, aki holnap után is atya lesz. Vagyis aki most ma gondoskodik rólam, az gondoskodik holnap is rólam, meg gondoskodik holnap után is rólam. És ha bajba kerülök, akkor is gondoskodik rólam. A hív ember így van vele, hogy nem kell így biztonsági spájzolásokat csinálni, mert van nekem egy atyám. Természetesen itt megint nem azt akarom nagyon mondogatni, hogy nem szabad gyűjteni, nem azt mondom, hogy nem szabad esetleg arra gondolni, hogy hát egy kocsit csak úgy tudom megvenni, hogy összegyűjtögetjük, meg összekuporgatjuk annak az összegét. De amikor az van, hogy jó lesz az majd valamire, és a spájzolok és spájzolok, akkor az nem biztos, hogy jó gondolkodás. Hanem én hiszek abban az Istenben, aki megtart, és nem a vagyonom fogja megtartani az én életemet, hanem az Isten tartja meg az én életemet. Isten segít-e ebben mindannyiunk számára. Minden nap tud gondoskodni rólunk. Minden bajban tud segítségül lenni neked az Isten. Egy híres festőművész, amikor tanította a tanítványokat a festészetre, és rajzoltak egy gyönyörű völgyet, rajzoltak gyönyörű, meg festettek gyönyörű tájakat, akkor azt mondta a festő, hogy sose készüljön úgy el a kép, hogy ne legyen rajta út. Az útnak rajta kell lennie. Rajta kell lennie, mert különben az erdő megfojtja a festőt néző embert. Legyen mindig egy út, ami megtöri, ami szabadságot ad abban a természeti képben. És így van, hogy az Isten nem megfojtani akar bennünket, mert vannak gondok és bajok, amelyek folytogatnak bennünket nap mint nap, de az Isten minden nap gondoskodik útról, kivezető útról. Akkor is, amikor folytogat a kísértés, a gondviselő Isten mit csinál? A szabadítás útját megmutatja nekünk. Nekünk nem egy olyan festményt mutat az Isten, hogy nincs kivezető út, hanem mindig van kivezető út, mert Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És ez az út kivezet bennünket a gondok és bajok közül, és ezzel ebben a világban is kivezet bennünket az út a menny dicsőségébe. Nekünk egy ilyen gondviselő Istenünk van. És ez a gondviselő Istenhez imádkozhatsz olyan, hogy a bajban, Uram, nyissál utat. És milyen jó, amikor ezt megtapasztalod, és kivezet az Isten. Megtapasztalod a gondviselését, gondoskodását, mint amikor két lelkipásztor beszélgetett még a régi időben, amikor lóval jártak a prédikátorok, lovagoltak és úgy mentek egyik helyről a másikra, és aztán két lelkész beszélgetett, képzeld az Isten, hogy őrzött meg, mondta az egyik. Megbotlott a lovam, leestem róla, nyakamat nem töltem ki, kezem nem tölt el. Hálát adok Isten gondviselésért, hogy nem haltam bele ebbe az esésbe, és nem lettem nyomorék. A másik lelkész ezt meghallgatta, és azt mondta, na én, nekem még nagyobb hálaadással van okom. Mi az, mondjad? Te is elestél? Dehogy. Életem folyamán egyszer sem botlott meg a lovam, egyszer nem estem le róla. Hálát adok az Istennek, hogy így gondoskodott róla. Tehát ne csak a gondban lássuk meg Isten gondviselését, hanem a gondtalanságban is, amikor úgy vezet, úgy irányítja a dolgokat, hogy csendes vizeken terelget bennünket, akkor is lásd meg, hogy lehet hozzá imádkozni, lehet hozzájönni, lehet őt kérni, hogy oltalmazzon, védjen, segítsen, gondtól őrizzen meg, és hálát lehet adni utána, hogy gondot viselt rólad. Hát ezekre a szavakra figyeltünk most oda, hogy kenyér, add meg nekünk minden napit. Kérjed őt, aki ad kenyeret, szükséget, szükségedben betölt téged. Tapasztaljuk meg, hogy kapunk, mert ő ad, nem csak nekünk, vagy nekem, hanem másnak is, és lehet át kell vinni azt a másik emberhez, és lássuk meg azt, hogy az Isten tegnap, ma és mindörökre ugyanaz. A mindennapi gondviselését, a mindennapi áldásáért adj hálát, és kérjed őt, hogy minden nap ő gondoskodjon rólad, mind lelkiekben, mind testiekben egyaránt. Erre biztat bennünket ez a könyörgés, az imádkozás, amit Jézus a mi számba is ad, a tanítványok számára, de te számodra is, mint tanítványnak adja a mindenható Isten, hogy ne felejtsd el, és imádkozzál ezért életedben, és tapasztald meg őt. Amen.